Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Csizmadi Mihály Zsoltot. Szervusz!
Szervusz Zoltán! Tiszteletteli szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és nem utolsó sorban kedves vendéglátó házigazdámat, akinek előzetesben külön köszönetet szeretnénk mondani, hogy végig szurkolta a 36 órát, és egy plusz motivációt adott ennek a idézőjeles emberfeletti távnak a teljesítéséhez.
Nem idézőjeles emberfeletti táv, 246 kilométer, ez azért, ha jól számolom, akkor körülbelül Marosvásár egy nagyvárad táv, és ezt le kellett szaladni, nem sétálni, nem biciklizni, nem motorozni, nem autózni, hanem leszaladni. Ráadásul szintidőket kellett a különböző kilométer lépcsőknél teljesíteni, ha az a fölött ért valaki oda, akkor sajnos kizárták. Mindenek előtt, milyen íze van Leonidas nagylábújának?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ott az ember egy pillanat alatt minden örömét, fájdalmát, bánatát átérzi, és tovatűnik az hatalmas munkamennyiség, és egyben katartikus érzés is, de úgy is fogalmaznák, hogy a skála másik oldala egy depresszív állapot is, mert az álom véget ért, amiért az ember annyit dolgozott, de 3-4 nap múlva már újabb motivációk, álmok fogalmazódnak meg az ember szürke állományában, és a dicsőség az égieké ott a szobornál, a siker élményt azt úgy érzem, hogy az enyém, és már nem veti el tőlem senki.
Itt nem számít, hogy ki a győztes, gondolom, ezen a versenyen. Bár a görögök nagyon éltették a saját győztesüket, aki szenzációs idő alatt teljesítette. Hogy lehet úgy szaladni?
Igen, az első úriember a görögöknek a kedvelt atlétája 21 óra 1 perc alatt teljesítette ezt a 246 kilométert. Hát szerintem én avval magyaráznám, röviden kitérek erre, hogy az úriember ott aklimatizálódott, hazatér munkából, ott edz a tengerparton és a hegyek között.
Ez fantasztikus felkészültségkel és fantasztikus fizikai állapot, és az emberi test erre kell valahol, azt kell mondjam, erre kellett szülessen, erre az extrém szaladásra.
Igen, ahogy mondod, légy szíves, ultrafutóvám születik is részben, de egyben azzá válik az ember, kitartó évek, évtizedek, kemény munkája révén, és tehetség is szükségeltetik, jó genetikai adottságok, kitűnő vázizomzat, jó gyomor, szív, nem utolsó sorban kemény fej, amikor már a lábaid nem visznek, szívvel mész végig egy ekkora távon, és úgymond meditatív állapotban is imaginációs technikákat alkalmaztam, és meggyőztem az elmémet, hogy én miért is jöttem erre a versenyre, és muszáj végigszaladni a szélsőséges időjárási és meleg és a nagy terepszín miatt is a 36 órát.
Kezdjük Athénból. Ugye nagyon sok versenyző rajthoz állt, ha jól emlékszem, hajnal volt, még a nap nem kelt fel, amikor oda gyülekeztetek. Milyen érzés volt, hogy egyáltalán megérkeztél oda a rajthoz, hiszen előtte is itt beszélgettünk hosszasan arról, hogy az egész felkészülési folyamat az már egy út, nem csak egy útkezdet.
Igen, odáig eljutni is, kitűnően fogalmazta a tisztelt Zoltán barátom, egy hosszú út volt, és a rajtnál szenzációs érzés volt, szeptember 30-án péntek reggel 6 óra 45 perckor, a 380 ma végül is 359, szerintem a világ 359 elszánt embere indult el a rajton, és tudta, hogy mi vár rá, hiszen jó szántunkból mentünk oda, és azt is tudtuk, hogy 36 órát 75 ellenőrző állomáshoz oda kell érni, szintidőn beül. Egymást bíztattuk, gratuláltunk egymásnak, és szenzációs érzés. Már maga az is nagy szó, hogy az ember ott lehet egy ilyen világméretű versenyen.
Felkészültél, ismerted a szintidőket. Valaki volt-e, aki útközben neked ezeket a szintidőket mondta? Mert azért annyi szaladás után, annyi napsütés után, annyi izzadás után, annyi energiaveszteség után lehet, hogy az agy nem tud koherensen következtetni és gondolkodni.
Igen, a görögök kitűnő szervezést biztosítottak világméretű verseny lebonyolításához, minden állomáson ki volt írva, hogy még mennyi idő van az illető vagy a következő szintidő eléréséhez, és mikor zár az állomás. Valójában nehéz volt koncentrálni, ahogy kitűnően megfogalmaztad, és a legkritikusabb szakasz számomra, szerintem a többi kitűnő atléta számára is, az első vízválasztó, az első 80 kilométer a korintoszi állomás volt, ahol még gyakorlatilag nem történik semmi, mert csak a tápnak egyharmadánál tartunk, és 9 óra 45 perc volt kimérve erre az időszak, erre a távolság megtételéhez, mert végül is betudtak még egy mérföldet közel a szervezők, és 15 percen meghosszabbították a szintidőket. Az indultunk 6 óra 45 perckor az eredeti 7 óra rajtolás helyett.
Milyen kegyesek a szervezők, ugye még egy mérföldre megtolják a versenyt. Hogy indultál neki? Eleve már a saját ritmusodban, amit elterveztél, vagy egy kicsit elvitt a hív, elvittek az emberek, hogy annyian ott voltatok?
Nem itt el a hív, én úgy fogalmaznám, hogy a közel 3 évtized tapasztalatát most figyelembe vettem, én első bálozónként a sportatonon tudtam, hogy 36 óra alatt rengeteg minden történhet. Én minden ultraversen nagyon lassan, nagyon óvatosan kezdek. Ez az óvatosság nálam azt jelenti, hogy gyakorlatilag 9,7-10 km per óránkénti sebessége haladok az első maratoni távon, és gyakorlatilag az erősségem az éjszaka, akkor tudok jól haladni, amikor már nincsen hőség, és erre speciális éjszaka edzéseket is csináltam, hogy a múltkori adásunkban is kedves Zoltánnak és a tisztelt rádióhallgatónak elmeséltem.
És nem utolsó sorban azért Székelyföld specifikus, hogy itt azért nincs olyan nagy meleg, még nyáron sem, főleg a hegyekben, ahol te elég gyakran megfordulsz és szoktál edzegetni. Felkészültél, milyen volt az energia visszanyerésed? Ugye a Forma 1-es gépkocsiknál beszélünk a KERS-ről, erről az energia visszanyerő rendszerről, hát azért az emberi testnek is megvannak a maga energia visszanyerő létesítményei. Ezt hogy oldottad meg?
Igen, ez egy nagyon nehéz anyagcsere menedzselési technikát igényel, bármennyire tartalékolok a verseny előtt, rápienek, feltöltöm a májnak a cukortartalékait, és jól menedzselem az energiaforrásaimat, maximum 30 kilométerre elegendő utána folyamatos energiautánpótlás kell biztosítjak az egész 36 óra vagy a 246 kilométer alatt, de ezt, ahogy mondottam, a görög szervezők ezt is kitűnően megoldották, mind a 75 ellenőrző ponton kitűnő svédasztal szerű ellátmányt biztosítottak számunkra, onnan az ember bőségesen meg tudott élni.
Mik voltak itt? Gélek, szendvicsek, flekkenek, szalonna, mi volt, mit tapasztaltál?
Hát elsősorban ilyen sósrágcsálnivalók, kólam, víz, narancslészerűm, izotóniás ital nem volt, amit ugye kicsit ugye egyes atléta kollégák kifogásoltak is, só volt, vagy jég volt nem utolsó sorban a hatalmas görögkőségben, főleg az első, ahogy mondottam, a korintoszi szakaszik, az ember kell jegelje magát a közel 42-45 Celsius fokos kinti hőmérséklete miatt, de a főm állomásokon délután már Korintosznál az ember fiának meleg ételt is adtak, és éjszaka ez a görög falvaknak külön tradíció, görög néviselben öltözött öreg nénikék házi specialitású leves készítményekkel látták el az atlétákat, kávéval, levessel, másodikkal, minden finomsággal, amit kimálhat egy atléta ilyen versenyen.
Nyugodtan lehet bármit enni?
Igen, a gyomorham beveszi 100 km
felett,
vagy nyugodtan lehet bármit enni, és nem utolsó sorban itt a kedves párommal a kidolgozó stratégia is segített, 80 km-nél várt egy kísérő autóval, és visszatérve a kérdésedre, bocsánat, rögtön nem arra szóltam meg, gélek nem voltak az asztalon, de amikor már a gyomor nem akarja bevenni a szilárd vagy félszilárd táplálékot, akkor bizony gélekhez is folyamodik az emberfia, mert kevert cukrok vannak benne, vagy koffeintartalmú gélek, és az embernek, amikor leesik az agynak a motiváció, vagy a szervezetnek, a vérplazmájának a glükószintje, bizony azért szükséges egy kicsi szénhidrát, hogy az ember fejben helyre tegye magát, és tovább menjen egy ilyen emberfeletti versenyen.
Kicsi boldogságpirula kell az agynak.
Kell bizony.
És a géleket a szervezők nem biztosították, vagy egyáltalán nem szabadott, de szabadott használni.
Szabadott használni.
Csak azt mindenki saját maga.
Csak mindenki saját maga, amiket edzéseken kipróbált, ugye azt még beszéltük a múltkorin, meghívásom alkalmával,
hogy kocsvasztottál magadnak,
igen, és kipróbálja az ember azelőtt edzéseken, mert alapszabály az ultraszaladásban, hogy semmilyen ki ne próbáljunk, amit nem ismerünk versenyen, mert problémák előbb-utóbb amúgy is emellett jöhetnek, és azt is meg kell tanulni menedzselni.
Éjszakai szaladás, mondtad, ez a kedvenced, ott a ritmusod változott, vagy tudtad tartani a ritmust, csak nem fáradtál olyan ütemben?
Tudtam tartani a ritmust, és a második vízválasztónál, az idézőjeles hegynél, hát nem is volt az egy akkora, de amikor az ember fia 22-23 óra után ér oda egy lábához, ami 159 kilométernél a táv második kétharmadánál található.
Bocsáss meg, ekkor a görög már befejezte a versenyt.
Akkor befejezte már a versenyt.
Ezt a versenyt
ezt mi még nem tudtuk, hogy befejezte az úriember 21 óra egy perc alatt, hogy említettem. Akkor értünk oda a hegylábánál, és ott nekem majd az erősségem, ugye a tisztelt Székelyudorai Városi Sportklub egyik futóinak külön köszönet ezért, hogy ott edztem velük. Én nem féltem a hegytől. hát nem is van nagy hegy, 2 kilométeren kell felmenni, csak szűk ilyen hegyi ösvények mellett már nehezen lehet koncentrálni 22-23 óra nem olvás nélkül, de miért az a verseny a Fair Play és az ókori görög olimpiák szellemiségében zajlik, hát én magamtól elvonatkoztattam, jó koncentráló képességgel rendelkeztem, jó erőben voltam, egy argentin hölgyet segítettem fel a hegyen, mert halálfélelmei voltak a szűk ösvények és a mély szakadékok miatt. És helyre felérve, eufórikus, katartikus állapotban ismertem a pályát is, ahogy mondottam, 2018-ban versenyen kívül leszaladtam, és éjszaka nagyon jól adtam, sok futót megelőztem, elköszöntem tőle, megkérdeztem, segíthetek-e, és gyakorlatilag az első 24 óra alatt 178,56 kilométert sikerült teljesítenem 2200 méter szintkülönbséggel.
Ez a te saját karrieredben, ez hol áll? Ez a 178 kilométer 24 óra alatt.
Hát ez az én saját karrieremben egy elég ilyen jó szinten áll, mert tavaly áprilisban Bukurestbe szaladtam egy 191,12 kilométert egy monoton 2 kilométeres körpályán, és úgy érzem, hogy most sokkal jobban teljesítettem, figyelembe véve a nagy meleget és a terep viszonyokat.
És figyelembe véve, hogy még utána volt 70 kilométered a célig.
Még volt 70 kilométer a célig.
Itt a hegyen tulajdonképpen azzal, hogy segítetted az argentin hölgyet, saját magadat is segítetted, mert el tudtál vonatkoztatni a saját magad testi, szellemi fáradtságától, kimerültségétől, igaz?
Ez így van, kélek szépen.
Tehát saját magad becsaptad.
Saját magam becsaptam, és valójában ebben az ultrában érdek nélküliség van, közösségi érdek van, én úgy fogalmazom meg, itt nincsen egocentrikus világképnek helye, azért vagyunk egy szubkultúra, és odafigyelünk egymásra, hiszen itt mindenki győztes, az egy szép, nagyon szép dolog, amit a tisztelt görög atléta úriemberre produkált, de itt a sportolóra, aki már kijut és befejezi és megérinti a szobor lábát, tehát itt nem voltak nekem ilyen időopcióim, hogy mennyi időt szaladom le, első bározóként az volt a célom, hogy célban érjek, és ezért külön, és ezt nem önön dicséretnek szánom, Simonyi Balázs, az Ultrafilm szervezője, kitűnő atléta és barát, kollégám a végén megdicsért, hogy csak jó íremet hallotta az egész verseny ide alatt, hogy a Fair Play és az olimpiai szellemiség égiszolat igyekeztem végigszaladni a távot.
Ennek mi külön örülünk, és mi tényleg rendkívül büszkék vagyunk Csizmadi Mihály Zsoltra, hiszen ez a Spartatlon, ez tényleg egy álom, nagyon sok embernek a maraton, egy egyszerű maraton is álom marad, és elképzelhetetlen ez 34 órát teljesíteni. Én életemben egyszer kosárlabdáztam 24 órát, de úgy, hogy 24 órából csak 17-et játszottam, a maradék 7 alatt tudtam pihenni, még aludni is egy kicsit, és tudom, hogy mennyire elfáradtam, mennyit kivett belőlem, pedig ott is igyekeztünk táplálkozni rendesen. Azt is tudom, hogy például a talpamról a zoknit a talp bőrrel, a nagylábú alatti lábpárnával együtt szedtem le, és addig észre sem vettem, hogy nekem fájna a lábam. 3 napig csak a sarkamon tudtam járni. Tehát mi történik 34 óra alatt az ember lábával, hiszen minden, az egész élete, az egész súlya arra a kis talpbőrre nehezedik.
Igen, a tisztelt Zoltán barátom említette, kedves rádióhallgatók, hát az én lábam is úgy nézett ki, a 34 óra 22 perc alatt hiába próbáltam jó bevált praktikákat alkalmazni, ugye lanolinnal, gépzsírral lekezeltem tetőtől talpig, szudókrémeket kipróbáltunk azelőtt, hogy pújtsunk, azelőtt már 7-10 napon pújtunk, hogy a talpbőr és a lábujjak megfelelők legyenek, így is 6 körömház nélkül maradtam, és az egész talpam úgy nézett ki, ahogy Zoltán fogalmazott, mint egy szivacs.
Igen, megéri.
Megéri, tehát az ultrában az a csodálatos, és furcsán hangzik, extrémnek tűnhet a kedves rádióhallgatók
számára. Hát extrém számára. Is, nem csak extrémnek tűnhet, ez extrém is.
Magam a hosszú távon gondolkodva, ugye tisztelt külön úgy gondolom, hogy nem éri meg, vagy Isten őriz, ha orvosi kezelés, kórházi kezelés alá kerültem volna, de én úgy érzem, hogy megéri, mert az emberi szervezet csodálatos, én már másnap jártam, átmozgattam magamat, és Spártában azt az euforikus állapotot, ugye, azt csak átérezni lehet leírni itt, vagy elmagyarázni a kedves rádióhallgatóknak, nem tudnám, tisztelt barátom. Számomra megéri.
Másnap visszatértél Leonidas szobrához?
Másnap visszatértem Leonidas szobrához, és akkor kezdtem valójában azt a 34 óra 22 perc élményét feldolgozni, fényképezkedés, kollégákkal ismerkedtem, hiszen ezen a versenyen ugye, ahogy 359 atléta 55 nemzetet képviselt, és itt mindegy nagy család közös képet is készítettünk a szobornál.
Hányan fejezték be?
Hát ez egy nagyon nagy verseny, nagyon nehéz durva verseny, és a statisztikákat tekintve, az elmúlt évek statisztikáit tekintve általában a teljesítési arány, mint az idén is 51%. A 359 tisztelt atléta kollégámból 180-nak sikerült a verseny szintidőn belül 36 óra 15 perc alatt teljesíteni, azt az említett 15 percet rászámolva, és nekem ez a külön sikerélmény, hogy az elsőm 100-ban sikerült zárni, ez a DUB statisztik német ultrafutóm szövetség oldalán meg is lehet nézni. 95 az általános mezőnyben, 78 a férfi mezőnyben, és öregember, nem vénember, 45 plusz kategóriában külön sikerélmény számolva, hogy 31. helyezést értem el.
Ez csak kalapemelést és tapsot érdemel mindenféleképpen, de maga az a tény, hogy mentálisan az ember ennyire át tud alakulni, nagyon sok ember számára hihetetlennek tűnik, de aki sportolt valaha a életében, az tudja, hogy a fájdalom küszöb után még mindig van egy fájdalom küszöb, és azon túl is van még egy tűrő határ, amit az ember tolni tud, és ezt kell fejleszteni tulajdonképpen hosszú edzések során.
Igen, ezt fejlesztettem hosszú edzések során, tehát 3 évtized munka, ahogy említettem, van ebben, és az ultrafutással komolyabban 5 éve kezdtem foglalkozni, és a fájdalom küszöbre külön speciális, úgymond idézőres gyúróedzéseket vittem még ez, főleg télen, jéghideg padokon keresztül gázoltam ilyen könnyű futócipőkben, vagy 1 kilós bakkancsokkal, és éjszaka is fejlesztettem azt a fájdalom küszöböt, kitoltam a nem alvás határát is, hogy hozzászoktassam a szervezetet, és egyre több ultrafutó kezdi az én véleményemet osztani, hogy bizony szükségeltetik úgy a fájdalom küszöbre külön rágyúrni, mint az éjszakai speciális fejlámpás edzéseket is gyakorolni, mert versenyen az ember ezért tényszerű és nagyszerű az ultrafutás, mert csak annyit tud kivenni, azt a kamatot veszi ki minden jó bankból, mint amennyit csak belefektetett.
Jó, de az ember nem alszik 48 órát, az mi a befektetés?
Igen, nagyon nehéz menedzselni ezt a nem alvást, és senkit nem biztatok erre, hogy egyből kipróbálja, ez azért, mert 72 óra után már súlyos biokémiai elváltozások adódhatnak az emberi szervezetben. Az első 24 óra után az ember már nem tud úgy koncentrálni, ezért szoktam én önmagam most, gondolom nem csak én, a többi tisztelt ultrafutó kolléga is monologot folytatni. Hol járok, mit csinálok, milyen évet írunk, elgondolkodok az élet nagy kérdésein, tehát gyakorlatilag ébren tartom magamat így az általán folytatott monológ által.
Vitatkozol is saját magaddal?
Igen, szoktam vitatkozni is saját magammal, a szó pozitív értelmében, és valójában, ahogy Zoltán is tudja, és a kedves rádióhallgatók nagy része is, spirituális belső útként is élem meg ezt az intenzív 34 órát, és egyben külső út is az A pontból B pontban, hiszen itt választ kapok az élet nagy kérdéseire, és megértem a miértjeimet, hogy mi miért történt, okkal történt, és már nem lázadozok ellene, vagy nem frusztrációkon élem meg az akkor átélt dolgokat.
Mikor vesztél össze úgy magaddal, amikor a belső éned megszólalt, hogy most már elég abba lehet hagyni ezt a versenyt? Mikor jött el az a holdpont? És hány holdpontod volt?
Rengeteg holdpontom volt, előbb-utóbb ezek a holdpontok jönnek, de mind az életben is hullámhegyek, hullámvölgyek, ezt is megtanultam menedzselni. Gyakorlatilag nem vesztem össze magammal, de 190 kilométer körül, mikor másodjára kelt fel a szép görög napocska, és Pártafelé még bizonyos ilyen jó szindeket kellett, ott már nem volt szégyen belegyalogolni, ott éreztem, hogy nemhogy feladom a versenyt, de nehézségeim adódnak, és bizony gyalogoltam is, de a végén meggyőztem magam fejben, az egóval sakkoztam, kicsit furcsa hangzik ez a kifejezés, úgymond olyankor matek feladatokon gondolkodok, vagy elterelem az elmét, csak éppen a testnek ne üzenje, hogy add fel, fiam, teát. Mindig meggyőzöm magamat fejben, ezt az elmének kell meggyőzni az elmét, hogy az ember miért is van itt, és hogy belé mennyi bízalmat fektettek a kedves támogatók, barátok, atléták, kollégák, és nyomon követtek mindegy nagy sikerű foci meccsen, nekem az egy plusz motivációt adott, és tudtam, hogy nem biztos, hogy lesz második lehetőségem, tehát nálam a feladás, mint lehetőség nem szerepelt a verseny teljesítése közben. Isten őriz, csak ha nagyon komoly egészségügyi problémák jöttek volna közben, akkor az ember fia már nem tud habozni.
Mennyit lettél volna hajlandó kockáztatni azért, hogy befejezd ezt a versenyt? És itt a testedre gondolok.
Rengeteget voltam hajlandó kockáztatni, én túlmentem a végletekig is, amit nem ajánlok senki számára. Ugye itt a beszélgetésünk elején említettem számodra, hogy a pulzus egy lényeges szempont az ultrafutásban, én itt túlmentem a itt a púzus, ott a púzus, furcsa hangzik, én nem néztem most a púzust, ami nem egy jó vélemény, és sokszor bizony 160-os púzussal, 170-nel is mentem, tehát kockáztattam, hogy befejezem a versenyt. De egy sportolón teljesítésem közben még senkit nem kellett újraéleszteni, és hál' Istennek senki nem vesztette ott az életét, hiszen itt 36 óra alatt a görög szervezők folyamatos ellátást, orvosi utánpótlást biztosítanak, és mentők cirkálnak, bocsánat, hogy így fogalmazok, a pályán, és a tisztelt kollégákat, vagy engem is, ha úgy látják, hogy nem tudjuk a versenyt folytatni, rögtön leállítanak, vagy kivesznek a versenyből.
Ugye a versenyző nem mindig van tudatában annak, hogy ő már nem tudja folytatni. És hány olyan versenyzőt láttunk, aki akár egy maratoni futás vége fel az utolsó kilométeren összeesett, és próbált felállni. Egyszerűen a teste nem vitte már tovább, de szellemileg, fejben ő be akarta fejezni a versenyt. Ilyenkor óriási kockázatokat vállal az ember, de ha van valaki, és ezt rendszeresen követik akkor a görög szervezők, akkor ez egyfajta biztonság, hogy átlépheted egy picit azt a határt, nem?
Így van, itt is nekem számomra egyfajta biztonságot jelentett, hogy folyamatosan láttam az orvosokat, az állomásokon, a cirkáló mentőautókat, hiszen egy tisztelt kollégámat vese problémák miatt vették ki Korintosznál, és egy másik tisztelt másik kollégámat, egy anyaországi futót, 100 kilométer felett. Ugye itt az ultrában az ember ezért jó a szakszerűen igyekszik csinálni a dolgot, és hálás vagyok a szaktudásomnak is, a közel 2,5 évtizedes gyógyszerészeti és biokémiai hatástani szaktudásomnak. A vizelet színét is állandóan néztem, hidratáltam, a só utánpótlás odafigyeltem, az sem mindegy, az ember itt idézőesen agyonsózza magát, több folyadékot vízbe, vagy egyáltalán nem vízbe folyadékot, tehát érzi, itt intenzíven megéri az ember, mint az ősember, és furcsa hangzik, a testképét, szerveit, szívét, vesét elképzeli, és oda is figyel rá erre az intenzív testképi megélési lehetőségekre, és elég baj, hogy csak ilyenkor éljük meg a gyakorlatban. Én mindenkinek azt tudnám javolni, hogy napközben is éljük meg akár a természetben, vagy akár egy parkbeli kocogás közepette.
Ott volt már az utolsó pár kilométer. Gondolom, hogy akkor tényleg egy olyan euforikus állapotba kerültél, hogy onnan már senki nem tudott volna visszafordítani. Mesélj egy kicsit erről az utolsó szakaszról, hiszen a görögök ott álltak, tapsoltak, fogadtak a pódiumon, fogadtak a szobornál. Kicsit háttérbe szorultál ott a közvetítésben, mert azt hiszem pont egy görög versenyző érkezett, és úgy haragudtam rájuk, hogy nem látunk téged. Azt hiszem el is tűntél egy pillanatra.
Igen. Ez így, ahogy megfogalmaztad, ugye, ahogy említettem, én már ismertem a terep nagy részét, és a butáni falunál már tudtam, hogy 10 kilométer van hátra, és párta bejáratától még ott 5 kilométer. Megőrventem, hogy örökké nekem megvolt a sportodon teljesítők, elmesítők, hogy biciklis gyerek a csereg várja őket Spárta bejáratánál. Hát vártak is, de most ez egyszer nem engem, mert a tisztelt hogy spártai atléta közül egynek sikerült előtte megérkeznie Spártában, rendőrös és motoros felkísérő, és mindenki azt hitte így a befutó videón, ez a hatalmas taps üdvülolgás nekem járt, és mondották is egyes tisztelt kollégák, hogy miért nem előztem le a kedves pártai kollégát, hát egy ilyen világméretű verseny, ilyen tiszteletlenség lett volna elsősorban a házigazdákkal és az atléta kollégámmal szemben is. Nem baj az időeredményemből, én most veszítettem 25 vagy 30 percet, úgyis itt mindenki győztes, de azt a katartikus, euforikus állapotot nem lehet leírni, amit az ember ott érez. Teraszokon, házakablakán, görög zászlókkal kiabáltak, tapsoltak minden befutónak, és maga, hogy rákonyarodik az ember, ugye a pálmafákkal övezett és a szoboróz Leonidas szoboróz vezető úton, hát azt már azt az érzést nem lehet leírni. Ott folyamatosan bíztatnak, tapsolnak, és amikor megérkezünk a szoboróz, egyetlen percet, hogy említettem az adásunk elején is, átélem azt a sok munkát, energiát, örömet, fájdalmat, bánatot, és a dicsőség ott egy perc alatt utánam el is múlik.
Örök életű a babérkoszorú, amit a fejedre kaptál?
Nem örök életű, egy Pál apostol fogalmaz, ugye a keresztény bibliánk szerint csak az a babérkoszorú, ami romolhatatlan. Ez a babérkoszorú, olajfaákkoszorú pontosabban, ez már kell szépen hervadni. Nem is az úta, nem is a cél a fontos, és a babérkoszorú, és a szép befutó ókori görög érme, vagy a görög írással megírt sportolók levél, hanem maga az út, amely az embert elvezeti egy ilyen táv megtételéhez, és az ember ott bizony rájön a szobornál, pörén lemesztelenítve, hogy milyen picin pontok vagyunk mi a világegyetemben, és az hatalmas egóm úgymond visszacsökkent így zéró szintre, de egyben veszélyt is jelent hatalmas alázattal ellensúlyozott önbizalom. Az ember kell vigyázzon, mert az arrogancia is megjelenhet a skála másik oldalán, hogy ki vagyok én, hogy milyen a sikereket értem el, de azt az arroganciát hamar kórlában lehet tartani.
Egy nagyon rövid kérdés, ez a picike pont még ott lesz egy ilyen Spárta ultrafutáson? Spartatlanon? Igen vagy nem?
Spartatlanon már nem, de előzetesben árulom a kedves rádiolgatónak, neked is barátom, hogy vannak jövőbeli céljaim 48 vagy 72 órás versenyeket illetően.
Csizmadi Mihály Zsolt, tiszta szívemből gratulálok, és nagyon büszke vagyok. Köszönöm, hogy itt voltál.